Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyalsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt ismét mindenkinek, ez a Millás reggeli. Itt a Rádió Café 98.0-án augusztus 21-e van, szerda reggel 8 óra 11 perc, itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs is, jó reggelt.
És a kedves hallgatók is, akik nagyon örülnek a Muse-nak, rövid hét kezdetéhez tökéletes, így nélkülünk Nóra, aztán a méhek befogása után a méh telepre kerültek.
Igen. Vártuk, igen.
Azt mondja, hogy Balázs Darás derekat is ment.
Ment-e.
Igen.
Annak is a szakértője, szerintem. Abszolút.
Igen. Azt mondja, hogy barátunk orfőn nem járt ilyen jól a hétvégén, ott hagyta egy percre a dobozos sörét, utána beleívott, lenyelt egy darazsat, aki útban lefelé megcsipte a torkát, de szerencsére nem lett nagyobb baj belőle. Ez rettenetesen veszélyes dolog.
Igen.
Tehát a dobozos sört szabadban hagyni nem szabad, vagy ha már megtörtént, akkor öntsük pohárba a tartalmát.
Én is jártam így egyszer.
Én meg jártam úgy, hogy volt a nyelszem, jó, lusta voltam, nem töltöttem ki, de miután észrevettem, hogy ott maradt percig ilyen, ugye a fogamon átszűrve ittam a piát, majd megjött a lakó, akit így eltávolítottam egy mozdulattal, de ez se jó, mert akár a nyelven is csíphetett volna. Szóval a legjobb az nem kint hagyni, vagy pedig utána már tényleg kiönteni pohárba, mert na, rettenetesen veszélyes dolog.
A méhes darazsas sztori is végül kifutott a klímaváltozás problematikájára, tehát
igen.
Ott is elhangzott, hogy egyre többen vannak, és
borul az egyensúly,
és
ilyen változások jönnek.
Számolnunk kell. Most viszont arról fogunk beszélni, hogy Szeged meg kiemelkedően melegszik, és ez, hogy nagyon profin mérik is, ennek a háttere is tök izgalmas. Ezért hívtuk föl, itt van velünk a vonalban dr. Gál Tamás, a Szegedi Tudományi Egyetem TTIK éghajlattani és tájföldrajzi tanszéknek vezető. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Először egy kicsit a hátteret, hogy hogyan tudják, hogy milyen lehetőség van arra, hogy ezt nagyon pontosan mérjék a szegedi hőmérsékleteket, mindenféle időjárási, illetve klíma adatot, tehát mi szükséges ehhez, hogy ott az egyetemen egészen pontos adatok legyenek, amikről majd mindjárt beszélünk.
Igen, Szeged ilyen szempontból kicsit kiemelt helyzetben van, hiszen több mérőállomás hálózatunk is van, ami ugye követi a városnak az éghajlatát. Emellett ugye a Hungarometnek is van két hitelesített mérőállomása a városban, az egyik külterület, a másik a belterületen, és így gyakorlatilag az egyik legjobban, hogy úgy mondjam, miért város a magyar városok közül.
Uh-huh. És úgy tűnik, hogy az adatok azok eléggé elkeserítőek, amire fölkaptuk mi is persze a fejünket, az, hogy hát a mediterrán nagyvárosok, tehát Rómához hasonló adatokat produkál már Szeged. Milyen értelemben, vagy hogyan jött ez?
Így van, hát a dolog háttere az kicsit ilyen vicces, tehát ugye pont ez a július eleje az, ami a nyári leállások környéke az egyetemen, és ilyenkor mindig ki szoktam számolni az elmúlt egy évnek az átlag hőmérsékletét, meg a csapadékát, és hát most ez annyira szíven ütött gyakorlatilag a kapott érték, hogy muszáj is volt kicsit úgy nagy dobra verni. Ugye lényegében Szegeden amúgy az átlag hőmérséklet az olyan 12 Celsius fok körül szokott alakulni, vagy kellene alakulnia, és az elmúlt egy év, ami ugye a tavalyi évnek a második fele, és az idei évnek az első fele, az a külterületen ilyen 14 egész valahány Celsius fok. Ez ugye, hogyha összehasonlítjuk, ez megfelel ilyen Thessaloniki, vagy Róma, vagy Marseille hőmérsékleti viszonyainak. Tehát gyakorlatilag 2 fokkal melegebb, ami iszonyat nagy különbség nyilván éghajlatban, és ugye a belvárosi adatokat is megnéztem, és ott leg 15, valahány tized fok, tehát lényegében Dél-Olaszországnak megfelelő hőmérsékleti viszonyok alakultak az elmúlt egy évben.
De ugye egy évből nyugtasson meg, hogy azért olyan nagy következményeket nem lehet levonni, tehát azért van egy ingatozás, gondolom átlagban is van valamekkora növekedés, de egyrészt ez egy év, ez valami speciális év volt, különleges időjárási helyzetek adódtak, hogy emiatt lett ilyen magas ez az adat, illetve akkor utána térjünk arra vissza, hogy az átlagokat tekintve, hogyha jobban elnyújtott idősorokat nézzünk, akkor mi a helyzet Szegeden?
Igen, tehát egy év az nyilván nem éghajlat, az ugye időjárás, de itt azért hozzá kell tenni a hátteret. Tehát ugye a Föld egészén az elmúlt most már 13 hónap az eddigi mérések szerinti legmelegebb, gyakorlatilag bárhol. És ugye így Magyarországon is, és nyilván Szegedre is hát ez okozta ezt a kiugró értéket. És ugye itt ennek a háttere az nagyjából annyi, hogy ugye a klímaváltozás kapcsán ugye folyamatosan melegszik a földi éghajlat, ugye folyamatosan bocsátjuk ki az üvegházhatású gázokat, ami okozza ezt a változást, és a nagy földi rendszerek ezt valahogy elkendőzték eddig, tehát így például legegyszerűbb az, hogy az óceánok elnyerik a nagy részét a széndioxidnak, amit kibocsátunk, és annak a hőmennyiségnek is a nagy részét elnyelik. És ugye ez az elmúlt egy év azért ennyire extrém, mert ez a puffer, ez gyakorlatilag úgy tűnik, mintha betelt volna, vagy az a nagyon élő, hogy ez betelt, és emiatt van egy ilyen ugrásszerű változás, nem csak itt Magyarországon, hanem a világon mindenütt. És ugye időjárásilag meg az elmúlt egy év, ugye, hát a nyár is meleg volt, de ugye ebben még nincsenek benne ez a nagy hőhullám, ami volt a július végén. Viszont ugye amit ki kell emelni, hogy a tél is nagyon enyhe volt. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag az okozza ezt a átlag emelkedést, inkább, hogy a tél volt az, ami lényegében extrém meleg volt. Uh-huh.
És ez mennyire lehet Szeged specifikus?
Igen, ezt akarom kérdezni, hogy így nem vagyunk egy nagy ország, hogy ez mennyiben eltérőek ezek az értékek mondjuk itt a fővároshoz képest.
Ugye mindig is volt eltérés a középhőmérsékletekben, de például most hetek óta azt halljuk csak a rövidtávú, vagy a középtávú időjárás előrejelzésekben is, hogy a délalföld az forró marad, miközben nyugat kicsit megkönnyebbül, tehát jókora különbségek alakultak ki, ezek mennyire jönnek ki, mit mutatnak a számok?
Hát lényegében igen, tehát ugye a Kárpát-medencének az igazából a legmelegebb része az nagyjából az a közepe délen, tehát ugye ennek része délalföld és a Vajdaság. Ennek nagyon sok oka van, tehát ugye a tengertől való távolság, meg a környezőhegyektől való távolság, és hát egy nagyon erősen látható hőmérsékleti többlet van gyakorlatilag azon a részen. Én ezt így viccesen mindig úgy szoktam megfogalmazni, hogyha Szegedről megyünk bárhová az országban, akkor mint hogy egy évszakot előre vagy hátra ugornánk, hiszen gyakorlatilag ez a terhelő meleg az sokkal hamarabb kezdődik Szegeden, és további ideig is tart. És nyilván a téli hőmérsékletekben is hát ez egyértelműen látszik, hogy a délalföld az kiemelt, tehát sokkal magasabb a téli hőmérsékletek is.
És a különbségek nőnek, tehát ez az ország hűvösebb és melegebb részei közötti különbség az most a globális felmelegedés kapcsán nő, vagy nagyjából egyenletes a változás?
Nem igazán nő, tehát igazából az országon belül különbségek azok, hogy mondjam, tehát hogy nem nagyon változnak. Tehát nem lehet ezt azért olyan egyértelműen kijelenteni, viszont ugye ami hát ugye problémás, tehát ugye itt az éghajlat kapcsán nagyon sokszor indexekbe gondolkozunk, amik ugye bizonyos hőmérsékleti tartományokat fejeznek ki, tehát ilyen hőségnap vagy trópusi éjszaka, aminek nyilván van mögöttes jelentése, hogy az az emberekre milyen hatást gyakorol. És ugye pont ez a pici különbség miatt, hogy ez a délalföld ezekben a hőmérsékleti indexekben is kiemelkedik, hiszen pont csak annyival melegebb, hogy jóval több ilyen nap fordul elő, uh-huh. És nyilván ugye az ott lakóknak ezt valahogy el kell viselni.
Uh-huh. Budapesten egyre többet hallunk arról, hogy próbál a város valamilyen szinten védekezni, tehát zöld területeknek a növelésével beton visszaszorítása, ami a leggyakrabban előkerül. Szegeden van erről beszélgetés, történtek-e már ezzel kapcsolatosan lépések? Kikérik az egyetemi tudósoknak a véleményét ezzel kapcsolatosan, szóval hogy állunk? Az ügyben, hogy próbáljunk meg tenni, amit esetleg tehetünk a fölmelegedés lassítása érdekében.
Igen, hát ez mindenképpen helyi feladat, tehát hogy az alkalmazkodásnak van egy olyan része, hogy a városok valamennyire lakhatónak kell, hogy maradjanak, és nyilván ez az önkormányzatoknak nagy szerepe kell, hogy legyen ebben. Szeged az szerencsés helyzetben van ilyen szempontból, hiszen hát eleve nagyon zöld a város, és ugye a város vezetés is, hogy úgy mondjam, figyel az ilyen klímatudatos lépésekre. Mondjuk ebben nyilván lehet, hogy valamennyi szerepünk van, hiszen nagyon régóta mondogatjuk a dolgainkat ugye a városvezetésnek, illetve elég sok ilyen közös projekt van, tehát most is indul például egy városi hősziget csökkentési célzó projekt, amiben közösen vesz részt az egyetem és a város, és hát több ilyen pilot keretében próbálják bemutatni, hogy hogyan lehet csökkenteni közterületeken, illetve akár magánterületen, tehát kertes házakban is ugye a terhelő hőt lényegében.
Kicsit visszakanyarodva, a következő év az változatlan tendenciát hozhat majd, vagy pedig azért ez az extrém elmozdulás, amit az elmúlt egy évben láttunk, ez egy ilyen kiugrás lesz, és egy lassúbb növekedés várható a középkörülmény esetekben, vagy pedig...
Mert ugye a nagy átlagok, még... ugye azok most évről évre azt mutatják, hogy mindig ugye minden év a legmelegebb évünk, tehát azt arra számíthatunk, hogy ez tendenciózusan így is lesz, miért lenne esetleg másképp
csak
Szegeden.
A, csak ennek az emelkedésnek az íve, az milyen? Tehát egy gyorsuló ütemről beszélhetünk, vagy talán látszik némi javulás, legalábbis az ütemben?
Hát igen, ezt nagyon nehéz megmondani, hiszen ugye ami van klíma előrejelzésünk, az ugye mindabból indul ki, hogy 30 éves átlagoknak az alakulását mondja meg. Időjárás előrejelzések azok meg ugye az évszakos előrejelzésnél fújnak ki lényegében. Tehát erre azért nagyon nehéz felelni. Hát arra vannak jelek, hogy talán az idei tél az talán egy picit hűvösebb lesz. Erre már fél évszakos előrejelzések alapján gondoltuk, de ez még nagyon messze van. Illetőleg hát egy másik dolog, hogy miért lenne hűvösebb. Tehát igazából az éghajlatváltozás az egy folyamatos melegedő trendet mutat, és most egy meglepő, tehát a tudományt is meglepő extrém év volt, de ez nem azt jelenti, hogy ez most csak egy ilyen kiugró év, és akkor most minden visszatér a rendes kerékvágásba, hanem sajnos ez nagyon úgy látszik, hogy most volt egy ugrás, és akkor innentől kezdve innen melegszünk tovább. Tehát lényegében nem látok okot arra, hogy itt majd nagy visszahűlések legyenek. Hát igen, tehát ugye érzékletesen én mindig ezt szoktam mondani, ez nagyon jól elhangzott egy pár évvel ezelőtt, hogy hát valószínűleg az eljövendő évek közül az idei volt a leghűvösebb. És nagyjából erre kell készülnünk.
Igen, sajnos.
A mostani ugrással is, igen. Uh-huh. Oké, hát nagyon szépen köszönjük szépen a beszélgetést. Optimistábbak nem lettünk, de talán kicsit okosabbak.
Okosabbak egy fokkal, így van. Köszönjük szépen.
Szép napot, jó munkát.
Dr. Gál Tamással, a Szegedi Tudományi Egyetem TTIK éghajlattani és tájföldrajzi tanszékvezetőjével beszélgettünk, miközben a hallgató meghallotta, hogy csippan a légkondicionálót kapcsoló gomb. Igen, de nekünk erre felmentésünk van, mert ez egy nem nyitható ablakú helység, a stúdió, ami magától is melegszik, mi magunk is fűtjük, egész egyszerűen muszáj néha bekapcsolni. Egyéb módszereink,
de...
árnyékolás technika, sötétítő függöny, nem tudom én mi áll a háztartások rendelkezésére, nekünk nincs, úgyhogy néha sajnos ezzel kell élnünk. De egyébként jogos az észrevétel, ugye, mert a városoknak az átlaghőmérsékletének a melegedéséhez jelentős mértékben hozzátársul az, hogy belül itt fűtünk, jól érezzük magunkat, de hogy a légkondi innen elvonva a meleget löki ki a szabadba, és fűti a környezetét, tehát igen, ez egy
az üzenet maga egyébként.
Persze, mert így szó pontosan, hogy hello, vicces volt hallani, ahogy a melegedő városokról beszéltek, közben pedig a másik műsorvezető épp a klímát kapcsolgatja.
Miközben aggodalmas hangon.
Igen. Hát,
nem mondtuk, hogy nem veszük igénybe. Hát van egy pont, ahol már nagyon meleg és ott aztán sajnos valóban kell. Ez egyébként nálunk ugyanúgy vita nyáron az optimális hőmérséklet beállítása, és mint ahogy a energiaválságban a mennyire fűtsünk.
Ja,
tehát
igen.
A 20 és, a 22 limitet között telt a vita, tehát van akinek a 24 is nagyon kevés, és remegett, és didergett, és nagy kavádban, és három zokniban, tehát ez nyilván egyén is, mi nagyjából a 21 környékét be tudtuk lőni, ami azért egy 2-2 és fél fokos csökkenés, és visszaállt. Annak ellenére, hogy utána az árak nincs már végül is válság, és ezt megszoktuk, és ez működik, tehát ezt ott nyertünk egy csomót, ez tök jó, de klímaügyben, meg melegügyben, meg szellőztetésügyben, hát eleve csak egy pici klíma van. Ott meg a, ha már ülve, munka közben, egy helyben ülve elkezdenek az izzadságcseppek folyni róla. Ez szokott a határ lenni, de nagyon nehéz persze. Nem mondhatjuk azt, hogy az embernek egyszerűen már az életminőségét rombolja, hogy ne hűtsünk.
Hát meg a szellemi teljesítő képességét, hogyha otthonról kell dolgozni, ugye egy csomószor az visszahat. Igen, hát megkaptuk a jó tanácsot, hallgassatok a környezetvédőkre, és a stúdiót költöztessétek a déli sarkra. Jó, köszi.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Egyik születésnaposunk Sergey Brin, a Google egyik alapítója, ugye Larry Page mellett ketten grindolták a kampányt, hát és sokat emlegettem le és felmenőiket időnként.
Ja, igen, ezt kérdeztem volna, hogy milyen értelemben, pozitív vagy negatív.
Igen, de hát
miért?
Igazán olyan alkalmazás nincs, amit így nagyon simogatok, és nagyon szeretek, mindegyikkel meggyűlik előbb-utóbb a bajok.
Nem tudták a hallgatók megmagyarázni, hogy mi van az én Google Maps-emmel, a feketébe változó és magát túl
hát egy nagyon kézenfekvő megoldás jött, hogy a fényerőre változott, ez köszi, ezt.
Igen, hát azt tudjuk, az alapállítás, persze, az működik.
De az, hogy elsötétül is jól úgy marad.
Minden bekapcsolásnál hát azt írja, hogy ő már pedig sötét akar lenni, visszaállítod manuálisan, utána is.
Igen. Hát erre egyelőre nem jött megfejtés. Na,
hát
de
akkor
viszont...
marad az újratelepítés öreg megoldása.
Igen.
Majd.
Sergey Brin mit mondott vala? Azt mondta, vannak, akik szerint a Google az Isten, mások szerint meg a sátán. De emlékeztetném azokat, akik azt mondják, hogy túl nagy a hatalmunk, hogy a kereső motorokat működtető cégek esetében egyedülálló, hogy egyetlen kattintással át lehet ugrani egy másik keresőre.
Ez egy jó védekezés a részéről, mert valóban így van.
Hát most is ugye, amikor szó van róla, hogy valamit majd darabolgatnak, vagy hasítgatnak rajtuk, ugye ez volt az egyik indoklás, hogy de hát kérdezzük, mi a legnépszerűbbek, hát persze, hogy nagyok vagyunk, és
csak, csak nem a problémáról beszél. Jó a duma egyébként.
Igen. Bár ezen elgondolkodtam.
Igaz, és csak nem ez, persze, a gond, nem ez a gond.
Ezen elgondolkodtam azon az egy kattintáson, az nekem úgy azért nincs meg.
Én se láttam Yahoo ikont alapból a Google böngészőbe,
tehát azért
tudom,
mondjuk az a pár kattintás mondjuk úgy inkább helytállóbb, az egy, az szerintem kevés. Na, mindegy, szóval
itt kiépült egy nagyon komoly ökoszisztéma, amely sok tekintetben monopolisztikus jegyeket mutat, és általában elszokott a hatóságoknak a problémája lenne. De hát ez egy örök-örök régi vita, ugye Amerikában, hát csak igen. Amerikában is, és akkor most nyilván belevetjük a világ többi részét is, hogy mi ezzel a gond, hosszú történet. De ügyes védekezés egyébként, meg jó duma,
persze,
még talán igaz is. De
sem hülye, persze, abszolút, de azért vannak olyan részei, amitől ő egyeduralkodó, és ami nyilván kifogásolható. Múltkor pont említettük, hogy az, hogy fizet cégeknek, például az Apple-nek, hogy az iPhone-okban is előkelő vagy első helyen legyen, mint alapértelmezett keresőbeállítás.
Hát az üzleti kapcsolat része.
Az nem üzleti kapcsolat, az piac torzító rész, mert ugye nyilván egy kisebb cég, aki kevesebb büdzséből gazdálkodik, nem tudja ezt az előnyt megszerezni, onnantól ő versenyhátrányba kerül.
Hát innentől kezdve, hát miért nem nőtt az nagyobbra? Tehát, miért ne használhatná ki a nagyobb cég, hogy ő nagyobb cég, és innentől kezdve hol vágod el, vagy persze, tehát én tökre értem, és vannak egy ránézésre egyértelmű helyzetek, de van, ami meg abszolút határ, és hát hol fogod meg? Monopóliumok mindig is kialakultak, mindig is
igen,
le tudtak
uralni
cégek.
Igen, de az is igaz, hogy mindig is figyelni kell rájuk, és nyersegetne a szárnyaikat, mert piactorzító és inflációs hatású, vagyis ugye az árversenyt torzító.
Hát az államot főleg ez érdekli, persze, igen, hát a makroszinten is már, ha ez túlburjánzik, akkor ez abszolút negatív, nem csak az emberek szintjén, hanem abszolút az állam szintjén is, ezért is próbálnak odalépni még időben. Hát ebben a harcban van most benne a Google is, persze. Na hát akkor előveszük régi kedvenc mesapunkat, mint a hallgatók is kértek, és már régen volt, úgyhogy akkor lehet ugrándozni és énekelni.
Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon.
Na hát nyáron lett egy éves a Nemzeti Innovációs Ügynökség, ezt az egy évet próbáljuk átölelni, vagy feleveleníteni, megnézni, hogy mi történt az idő alatt Bódis Lászlóval, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatójával. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Nos, hát ebből egy fél évet talán végig asszisztáltunk mi is, persze nem minden lépését az ügynökségnek, de pár dolgot azért megbeszéltünk. Most a legutóbbi alkalommal például azt a kiváló Impulse programot, ami a vállalkozások, startupok innovációs képességét segíti és javítja egy kicsit, hogy piaci megoldások
szülessenek. Sikeresen piacon lépjenek.
Így van. De hát ez csak egy része. Szóval mi történt ebben az egy évben, mennyire volt intenzív ez az időszak, és mit lehet elmondani erről?
Intenzív időszakon vagyunk túl, ezt mindenképp elmondhatjuk. Ugye, amikor megalapítottuk az ügynökséget, akkor megkérdeztük az ökoszisztéma szereplőket, így szoktunk hivatkozni startupokra, befektetőkre, inkubátorokra, hogy mégis egy állami ügynökségtől mire lenne szükségük, mik azok a szolgáltatások, amiknek a legnagyobb hasznát vennék. Leültettük egy asztal köré a legfontosabb partnereinket, és ezen kívül még 250 vállalkozást online kérdőíves formában is megkérdeztünk, és ez alapján három téma kristályosodott ki, amiben egy állami ügynökségnek, egy állami innovációs ügynökségnek szerepe van és kell, hogy legyen. Az egyik ilyen az, hogy legyen minél több olyan fiatal, aki a startup alapítást egy vonzó karrierpályának tekinti, és a kutatófejlesztői pályát egy vonzó karrierpályának tekinti. A második ilyen téma az az volt nemes egyszerűséggel, hogy legyen minél több startup és innovatív vállalkozás Magyarországon, mindezt úgy, hogy minél többen közülük legyenek sikeresek a külpiacokon is, és végül, de nem utolsó sorban azt kérték tőlünk a partnereink, hogy emeljük meg, növeljük a magyar innovációs ökoszisztéma nemzetközi láthatóságát annak érdekében, hogy minél több kapcsolatot tudjanak teremteni az a startupok külföldi partnerekkel, befektetőkkel. Tehát ez volt az a három téma, amivel elindultunk, és a programjainkat ezek köré kezdtük el kialakítani. Ha belemegyünk, hogy akkor az ön kérdésére konkrét választ is adjak, hogy mit is csináltunk az elmúlt most már több mint egy évben. Van egy zátlóshajó programunk, hogyha belemegyünk az első témába, amit említettem, hogy hogyan lesz több startup alapító és kutatófejlesztő Magyarországon. Itt van egy zátlóshajó programunk, ez a Hungarian Startup University Program. Beszélgettünk itt az elmúlt fél évben, ahogy ön is felevelenítette erről a témáról is. Gyakorlatilag az elmúlt fél évben teljesen felújítottuk ezt a programot, és most szeptembertől, tehát már a következő hetekben indul az új tanév, indul az új fél év, egy teljesen új tananyaggal indulunk, angol nyelvre állítottuk át a programot, létrejött egy egyszerű platform és egy új ösztönző és ösztöndíjrendszer. Tehát itt egy korábban már elindított programunknak a megújítását végeztük el. A másik ide kapcsolódó programunk, az, hogy elindultak a Sejjel János diáklaborok. Itt 30 iskolában járultunk hozzához, létrejöjjenek olyan modern laborberendezések, amin keresztül a gyerekek megismerkedhetnek, és felkeltődhet mondjuk ilyen csúnyán kifejezve az érdeklődésük a természettudományos pályák iránt. És végül, de nem utolsó sorban itt egy harmadik témát emelnék ki, elindítottuk az egyik legnagyobb digitális tananyagfejlesztési programot. A felsőoktatásban több mint 100 teljes kurzust fogunk digitalizálni. Ez azért fontos, mert az egyetemek, a felsőoktatás is halad a technológiai fejlődésével, és szükséges az, hogy a fiatalok minél modernebb eszközökön keresztül, és minél modernebb formában tudják a legaktuálisabb tudást elsajátítani. Tehát amikor arról beszélünk, hogy hogyan lesz több startup alapítónk, ez az utánpótlás kérdése, akkor ez a három dolog, amit kiemelnék a múlt évből. Amikor azt a témát nézzük meg, hogy hogyan is lesz több startup itthon, akkor már az ön által is említett Impulse programot mindenképp érdemes megemlíteni, ami még egyszer arról szól, hogy segítjük az innovatív vállalkozásokat és startupokat abba, hogy hogyan vigyék sikeresen piacra az új fejlesztéseiket. De emellett elindult egy új programunk is, ami a külpiacra lépést támogatja. Ez egy kulcsfontosságú elem a sikeres vállalkozásépítésben, de talán a legnehezebb is, hiszen a hazai pálya még sokak számára ismerős, de az, hogy hogyan lehet az Egyesült Államokban, Kínában, Szingapúrban, vagy éppen Németországban helytállni, hát ez már egy nehezebb ügy, ebben segít az X-Pen programunk. És végül itt kiemelnék még egy elemet, szintén, hogy maradjunk a hármas varázsszámnál. Öt egyetemmel elkezdtünk fölépíteni egy olyan modellt, aminek a segítségével egyre több egyetemi hallgató és oktató-kutató alapíthat sikerrel startup vállalkozást azokból a témákból, amikkel ők egyébként is foglalkoznak a napi munkáik során, kutatási programjaik során. És akkor, hogyha a harmadik nagy témát vesszük elő, ez a hazai ökoszisztéma nemzetközi láthatósága, kulcsfontosságúnak tartjuk. Ha nem látszódik külföldről az, hogy Magyarországon egy vibráló ökoszisztéma van, és egy ökoszisztéma folyamatosan épül, akkor egyszerűen nem lesznek meg azok a kapcsolódások a magyar szereplők számára, amik a sikerükhöz szükségesek. Na itt is akkor három témát emelnék ki. Az első az az, hogy szeptember 23 és 29 között megrendezzük a Hungary Innovation Week névre keresztelt egyhetes programsorozatunkat, aminek a keretében az ökoszisztéma szereplőkkel összeálltunk, és megkértünk mindenkit, hogy erre a hétre koncentrálja azokat a nemzetközi innovációs rendezvényeit, amit az ősz folyamán egyébként is tervezett megvalósítani. És ennek eredményeként 6-8 olyan innovációs konferencia rendezvény lesz egy hétbe besűrítve, amitől azt várjuk, hogy Magyarországot fölhelyezi az innovációs térképre. Éppen 2 vagy 3 héttel ezelőtt indítottunk el egy rendezvény, innovációs rendezvény támogatási programot. Ez azt szolgálja, amit a Hungary Innovation Week is támogat, hogy legyen minél több nemzetközi innovációs program és rendezvény Magyarországon, hozzunk ide minél több külföldi befektetőt, startupot, inkubátort, érdeklődőt, és így növeljük a magyar ökoszisztéma nemzetközi beágyazottságát. És végül, de utolsó sorban akkor a harmadik elem itt is, nemzetközi partnerségeket kötöttünk, 3 olyan kulcs szereplővel álltunk össze, akik a nemzetközi innovációs térben meghatározóak, akiken keresztül több mint 500 további partnerhez férhetnek hozzá a hozzánk forduló vállalkozások, innovátorok. Úgyhogy most itt 3 téma köré szervezve összesen 9 elemet emeltem ki az elmúlt fél egy évből. Azt gondolom, hogy volt mit tennünk, és van is még a következő időszakban.
Nagyon úgy hangzik, és pont ez lenne a kérdés, mármint a következő időszak, mert így az elmondottakból ez kicsit egy ilyen magvető időszaknak tűnik ez az egy év, hogy mi vár a következőben, és milyen mi a KPI? Fő teljesítménymutatók.
Teljesítménymutató,
igen. Vannak beépítve, vagy vannak-e, ami alapján esetleg a sikert és a hatékonyságot ki lehet mutatni ezekben a tevékenységekben?
Abszolút. Akkor két részre bontom a választ, mégis 2 kérdés hangzott el. Mi az, ami jön? Ugye ősszel és számos további programot indítunk el. Például indítunk egy külön programot a doktori képzésben részvőknek és a fiatal kutatóknak. Őket abban szeretnénk segíteni és abban fogjuk támogatni, hogy sikerre vigyék piacra a kutatási eredményeikből azokat az elemeket, amik piacra vihetők. Tudjuk azt, hogy a legtöbb mai technológiai vállalkozás valamilyen kutatási eredményen alapszik, ebben szeretnénk a magyar egyetemeken dolgozókat is segíteni. Emellett egy külön fontos elemnek tartom, hogy megteremtjük, így szoktam fogalmazni a kollégáim számára, az innovációpolitika regionális őrhelyeit. Ugye sajnos a magyar államigazgatásnak ez egy tipikus jellemzője, hogy Budapesten koncentrálódnak az elérhető országos szolgáltatások. Szeretnénk levinni a vidéki nagyvárosokba is, és ősztől 6 vidéki nagyvárosban jelennek meg olyan szakértők, akikhez szintén a közelben lévő vállalkozások fordulni tudnak. És akkor itt is egy harmadik elemet emelnék végül is ki, hogy mi várható össze, folytatjuk a fölépítését azoknak a vállalati szolgáltatásainknak, amiből már néhányat kiemeltem. Többek között indul egy innovációs voucher programunk, amin keresztül a legkiválóbb szolgáltatókhoz férhetnek majd hozzá a magyar innovációban érdekelt vállalkozások, startupok. Úgyhogy lesz teendőnk az ősszel is. Mindig megnyugtatom magamat is, meg a munkatársamat is, hogy ne féljenek, van mit tennünk. Igen. És akkor hogyan is mérjük az eredményességünket? Hát nyilván mindig 2 fajtája van. Valami közvetlenül megmérhető, hogy a programjainkkal hány fiatalt, hány vállalkozást érünk el. Itt azt jelenthetem, hogy a HSUP programban, Hungarian Startup University programban már több mint 15 000 fiatal vett részt. Nyilván ezt a számot tervezzük tovább növelni. Az elmúlt fél egy évben több mint 300 vállalkozással foglalkoztunk, és segítettük őket, akik hozzánk fordultak. Nyilván itt is az a célunk, hogy mindenki, aki hozzánk fordul segítségért, neki a legrelevánsabb támogatást biztosítsuk. És végül, de nem utolsó sorban akkor itt is 3 eredmény. Ugye van egy nagyon erős missziónk abban az irányba, hogy terjesszük el itthon ezt az innovációs kultúrát. A rendezvényeinken az elmúlt fél évben több mint 1000-en vettek részt. Azt gondolom, hogy ez egy jó szám, de természetesen ez is tovább növelhető. Hát ezek azok a KPI-ok, ahogy ön is említette, amik közvetlenül mérhetők. Nyilván ami izgalmasabb talán az a hatás, amit a programjainkon keresztül elő tudunk állítani. Itt megint csak azt nézzük, amikről beszéltem, hány új innovatív vállalkozás startup jön létre Magyarországon, hány fiatal választja ezt az életformát. Nyilván ezek azok, amik hosszabb távon mérhetők, fél év alatt biztosan nem, de mondjuk egy-két éves időtávon már mérhető és mérni is kell, és nyilván ezek azok a számok, amiket folyamatosan figyelünk, és annak mentén, hogy miket látunk ezekben a számokban, finom hangoljuk a szolgáltatásainkat.
Oké, hát ehhez kívánunk sok sikert, és hát bízunk abban, hogy majd folyamatosan be is tudunk számolni ezekről a programokról. Köszi szépen, hogy beszélgettünk, szép napot kívánunk.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Viszont hallásra. Bódis Lászlóval, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatójával beszélgettünk.
Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon.
Mondja meg a kapitánynak, szálljon le sürgősen. A beteget kórházba kell vinni.
Kórházba? Miért, mi az?
Egy ház betegeknek, de ez most mellékes.
Millás reggeli.
Na kérem szépen, azt mondja, sziasztok, ma csak most kezdtek hallgatni titeket erről a zenéről, 100%-ra mondom, hogy Gábor a mai egyik műsorvezető.
Jó, ezt vállalom.
Lénás Omegás mashup.
Persze, én vagyok a nagy mashup rajongó, meg ezt jeleztem is, hogy ezt annak idején én hoztam, úgymond, vagy hívtam föl rá a figyelmet, akkor inkább így mondjuk, de hát szerintem Edde is jól felismerhető sok esetben.
De ez tényleg így van. Én is, ha bekapcsolom reggel, és mondjuk nem én vagyok itt veletek, én is majdnem minden esetben megmondom, hogy ki a műsorvezető.
De az előbb a Cold War Kids-ről nem mondtad volna meg például. Tehát azért mi nem mindegyikről állíthatod, de nem. Van egy-kettő perc, ami útmutató, ez kétségkívül így van, igen.
De EK-t biztos te teszel be.
Igen. A te kedvedért elsősorban. Jó, meg a sajátomért is. Úgyhogy majd hamarosan lesz. Az is. Na, megint eltelt egy óra, tényleg? Jól látom?
Jó, abszolút, úgyhogy Smitani nem véletlenül jött be a stúdióba, mert hogy átadjuk neki a helyet, hogy híreket mondjon, és utána majd folytatjuk a millás reggelit.
Jön az ingatlan rovatunk, és a nyugati agglomerációval foglalkozunk, már jön érdekes, de és egy kicsit ellentétes folyamatok is vannak a tranzakciószámban, meg néhol az árak is esnek, hol a Gárdony nagyon népszerű, de odáig tart most már az agglomeráció, és miközben van, ahol beindultak az árak, van, ahol kevésbé, kicsit olyan katyvaszosnak tűnik, tehát mi a helyzet az ingatlan lakáspiacon elsősorban, az agglomerációban, elsősorban nyugat felé, egészen a Velencei tavig, ez lesz majd a témánk.